Azt kérjük, hogy esetleg most egy szólamban halljuk először a dallamot, és akkor utána, akinek jobban megy, kérjük, hogy segítse a többieket.
Isten népe, a mai textus a Efézusi levélből származó szakasz lett volna, de azt most olvasmánygyanánt hallhattuk, és ez egyik evangéliumi olvasmányunk az, amiről szólni kívánok, ez pedig Márk evangéliumának a negyedik részében az utolsó szakasz, arról a jól ismert történetről, hogy hogyan csendesítette le Jézus a tengert, illetve sokkal inkább hogyan adott meghatározó élményt, üzenetet, választ a hitüket vesztett, bizalmukat vesztett tanítványoknak. Márk evangélium a negyedik részének a 35. versétől olvasom az igét. Azután mondta nekik azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték őt úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt, és fölkeltették őt, és mondták neki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megrémültek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek nékik. Kedves gyülekezet, hét kis részletre szeretnék odafigyelni különösen is, és ezt szívünkre helyezni. Hetet nehezen lehet megjegyezni, hármat legfeljebb szokták tanítani nekünk, és tanítjuk mi is az igehirdetés tudományában, de mégis így könnyebb szétbontva ezt a történetet valahogy elhelyezni gondolatainkban. Mondhatnám azt is, hogy van benne két tanítványi kérdés, és Jézusnak is két kérdése. Kérdéssel társalognak egymással, és mi is ebbe a kérdés-kérdésbe kapcsolódhatunk be a magunknak, nekünk feltett kérdésekkel. De ott kell kezdenünk, hogy ez az egész történet nem annyira a csodavágyunkat, várásunkat elégíti ki. Jézus maga is korholja egyszer a hallgatóit azzal, hogyha csodákat nem láttok, nem hisztek. Erős bennünk a gyermeki vágy, a gyerekek is a mesét ezért szeretik, mert abban minden lehetséges, és erős bennünk is a gyermeki vágy, hogy a logikusan, fizikai és egyéb törvények szerint lehetetlen dolgok mégis váljanak lehetségessé, és legyen olyan befejezése a történeteinknek, amely megnyugtató, amely reményt keltő, vigasztaló, nem mindig van így. Mert hogy ez a történet is alapvetően a vigaszvárásunkról, életigenlésünkről, kiszolgáltatottságunkban, segítségvárásunkról szól, és mindjárt az első dolog, amit kiemelnék és aláhúznék, hogy szinte jelképes a történet kezdete azon a napon, amint este lett, így szólt Jézus, hogy menjünk át a túlsó partra. Ez az azon a napon, ez a mi életünk. Neki ezer esztendő is annyi, mint egy nap, és ez a napunk van, amit Isten kegyelméből kezdtünk, feljött valamikor születésünk pillanatában. És amint este lesz, amint vége ennek a napnak, ennek az életnek, nem a reménytelen magányos sötétség borul ránk, hanem Jézus az, aki szól, hogy menjünk át a túlsó partra. erről a partról, arra a partra. Folytathatnám azzal, hogy másodszor az egész tanítás a hajóban hangzik el, vagy a hajóból, nem a szilárd talajon, nem a földön van valami lebegése ennek az egész történetnek, sem egész életünknek is egy bizonytalansága, nem állunk szilárdan, a talajon kicsit kiszolgáltatva. Aztán az is, hogy a hajó persze lehet a templom is, Noé bárkája, közösség, lehet a keresztség jelképe, megtart bennünket, mint Noét, az özönvízben, az ítélet özönében, Isten átfogó, átölelő kegyelme, akik belül vannak, akik a Krisztusban vannak, fogalmazok most újszövetségi nyelven, azok dacolhatnak Isten kegyelméből a külső, sötét, ítélő erőkkel. Ilyen a mi életünk, igen, de ott van a mi hajónkban, a mi közösségünkben, a mi életünkben Jézus. Nem vagyunk magunkra hagyva. Aztán némelyek olyan fölösleges, odavetett mondatnak tartják azt, hogy de más hajók is voltak. Velük megnéztem néhány kommentárt, azt mondják, hogy talán ezt azért írja be ide Márk, hogy életszerűbb legyen az egész történet. Nem egy magányos kis hajó a tenger közepén, amiről a történet szól. Vannak más hajók is. Igen, vannak más megtartó közösségek, nem csak a miénk, az, mindig el szoktuk mondani, ha valakit felveszünk egyházunkba, hogy nincsenek üdvözítő egyházak, az Úr, aki üdvözít, és a miénk sem üdvözítő egyház, egy hajó, amiben ott van Jézus, jó, most itt ebben a történetben, a többi hajóban éppen nincs ott, de Jézussal vannak ezek a hajók, más hajók is voltak vele. Mondja itt az ige. Az egyikben benne volt, mert ott egy kicsit gyengébb volt a deszkázat, mondjuk így. A másikban erősebb volt a deszkázat, de az is ő vele volt ezekben a pillanatokban. És itt még a második gondolatnál megint meg kell barátkoznunk azzal az üzenettel, hogy Jézus jelenléte, Isten velünk való kegyelme nem iktatja ki a viharokat. Nincs arról szó, hogy csodálatos teli hold mellett egyfajta ezüst hídon átcsordogálunk egyik partról a másikra. Nem olyan nagy távolság egyébként, egy 5-6 kilométer legfeljebb. Át lehet látni nyugodtan egyik partról a másikra. Nem úgy van, hogy noha egy bizonytalan, kiszolgáltatott kis dióhéjban utazik ez a maroknyi csapat, s mellettük még más hajócskák, de baj nincs, mert a hívőnek nem érheti semmiféle kihívás és baj. Ő mindig ringatózik, álmodozik. Ha vízre megy, akkor a víz csendes csobogása megnyugtatja felajzott idegeit, és ezért szokott csónak bőni, nem így van. Ez az út, amin haladunk, ez ki van téve a szélvihar, a hullámverés mindenféle támadásának, és ezt lefordíthatjuk életünk hétköznapi problémáira. A betegség, amiből nem nagyon lehet kilábalni, az újra és újra megjelenő sajgó kérdések, miért pont én, miért velem történik ez, miért ilyen egyáltalán az élet, ilyen törékeny, ilyen kiszolgáltatott, ilyen támadható. Miért támadható az ember? Jobb egész könyve ezzel foglalkozik, hogy pláne ha az ember jó, és Istent keresi, miért van kitéve mégis támadásoknak? Nem szeretem a primitív, leegyszerűsített válaszokat, amik arról szólnak, hogy van egy másik Istennel vetélkedő erő, tele démonokkal a világ is, és ők is harcolnak. Miértünk? Persze, igen, így van. Jobb könyve sem nélkülözi egészen az Isten trónusáig elmenően ezt a vonást, hogy igen, valaki küzd velünk szemben is, de mindez Isten akaratával van. A próbák nélkül, a támadhatóság nélkül elképzelhetetlen. Az embernek ez a küldetése, ez a sorsa, ami ehhez a világhoz köti, az örökké valóságban nincsenek viharok és hullámverések, de nem ott vagyunk, hanem itt, ezen a földön, és azt is tudjuk, hogy nem itt készít örök életet, ami számunkra, nem a kiszolgáltatottság folytatódik, miután átértünk a túlsó partra, hogy mi történik ott, azt most nem mondjuk el, mert akkor még látnánk is, hogy a túlsó parton is még vannak mindenféle feladatok, és onnantól kezdve másféleképpen értelmezzük persze a példázatot. És a harmadik dolog is ide kapcsolódik, hogy Jézus ugyan jelen van, és mikor elindultunk, ez meg is nyugtatott bennünket. Jézus velünk van, sőt ő mondta, hogy menjünk át a túlsó partra. Akkor nem lehet semmi baj. Jézus azonban alszik, nem cselekszik. És elég jó az alvókája, ahogy szokták ezt mondani, mert tombol ugyan a vihar, dobálja a hullám a hajócskát, és Jézus mégisem alszik. Azoknak a véleményhez áll közel az én gondolatom is, hogy annyi erőt vettek ki belőle, szívtak ki belőle, hogy kimerült volt. És igen, van ilyen, hogy nagy kimerültségben, háborúban, viharban emberek átalusznak szörnyűséges pillanatokat is, de talán több ez a mostani történetünkben ez az alvás, mint egyszerűen a kimerültségnek, a test erőtlenségének a jele. Amikor nem volt velük a hajóban egy másik történetnél, hanem egyedül maradt a kiindulási ponton és imádkozott. Amikor szükség volt, oda ment hozzájuk, mondja ott az ige, de ez az éjszakának a negyedik szakasza volt a hajnal feljövetele előtt. Hagyta az éjszaka háromnegyed részében küszködni a tanítványokat. És így, hogy mi most hirtelenjében nem vagyunk benne ebben a kiszolgáltatott kis ladikban, így teljes meggyőződéssel mondhatjuk, hogy ez nagyon rendben van, hogy az Úr hagyja az evező lapátnál ülőket és az elemekkel birkózókat egy darabig küzdeni a bajjal, a támadással. Mert ha nincs támadás, olyan bátrak vagyunk, olyan világos minden, olyan teli szájjal oktatjuk ki azokat, akiknek valami problémájuk, bajuk van. Olyan nehezen értjük meg, hogy miért inog meg a hitük. Olyan könnyen mondjuk ki mi is, hogy hogy van, hogy nincsen hitetek. Nem vagyunk ott, a hajóban. És ezt a kérdést nem tehetjük fel. Ezért van az, hogy amikor valaki mély gyászában van, vagy reménytelenséggel küzd, akkor nem szabad úgy viselkednünk, mint jó barátainak, akik megpróbálják megvédeni Istent, hogy miért is engedi meg a próbatételt. Csendben kell maradnunk akkor, amikor más küzd a viharokkal. A viharban lévő embernek pedig joga van megszólítani a mestert. A negyedik dolog, igen, ez küszködés talán. Igen, én küszködöm, miközben Isten hallgat. meg kell tanulnom azt, hogy vannak dolgok, amelyek kívül esnek az én kompetenciámon. Nem minden biológia, gyógyászat, nem minden lélektan, nem minden fizika és biológia, nem minden matematika, 2×2=4. Néha erre kell ráébrednem küszködés közben, és ha van Jób történetének fontos üzenete, akkor ez az egyik. Nem teljesen világos, hogy mit tanul meg, de ezt ige, hogy milyen kicsi, milyen kiszolgáltatott, milyen közel van az eleséshez, bőséges információnk van erről, Jób könyvéből is, de hogy a végén mégsem engedi át az elemeknek, a pusztításnak az örökkévaló. És ez a mi reménységünk, útban a túlsó part felé is, nem a halál az Isten. Nem azért indított el erre az útra az Úr, hogy belevesszünk a tengerre, hanem hogy elérjük a túlsó partot. És akkor itt, ha valakiben rögtön megfogalmazódott a kérdés, hogy de mégis vannak, akik belevesznek, akkor hadd hívjam fel a figyelmet arra az evangéliumi tartalmában evangéliumi üzenetre az utolsó időkről, hogy és a tenger is kiadja a maga halottait. Kiadja, mert Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk. Tehát Jézus ott van, alszik, de felkelthető. Felkelthető. Többször beszélgettünk az elmúlt időkben az imádságról, hogy van-e annak egyáltalán értelme és haszna, vajon nem fölösleges cselekedete, hiszen Isten úgyis szuverén Úr, és úgy tesz, ahogy ő akarja. Megvan ez a szuverenitása Istennek, ez a hatalma, de szereti, ha költögetjük őt. És fontos, hogy ezeket a pillanatokat átéljük, a költögetésnek a pillanatait. És akkor ötödször itt jön a mi első kérdésünk. Nem túl tisztelettudó kérdés ez. Három helyen található meg a történet az evangéliumokban, Máté, Márk és Lukács evangéliumában. Egyedül itt olvashatjuk ezt a már-már szemtelen mondatot. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Másik evangéliumban, Mátéban csak kiáltanak, hogy Uram, ments meg minket. Ugyanazt jelenti ez is. Lukács evangéliumában a felkiáltás így hangzik, hogy Uram, elveszünk. És Márk megőrzött valakinek az emlékeiből egy ilyen formát, egy ilyen részletet is, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Az egyik Zsoltár ma, a 44. Zsoltár volt olvasmányként kijelölve, aminek az eleje egy szép hitvallás, de a második fele erről szól, hogy mintha Isten nem törődne velünk, átengedett ellenségeink haragjának, nem vonult ki seregeinkkel. A bajba jutott ember, mint a sokat idézett Jób is, sok mindent mond, amit nem nekünk kell meghallani, mert nem nekünk szánja, hanem az Úrnak, és Isten nem sértődékeny. Ő nem várja azt a szervilis kapcsolatot, amit a földi urak, akik akkor is, ha nem is akarja őket senki megbántani, akkor is hisztériásan gyűlölködve reagálnak minden vélt ellenvéleményre is. A bajba jutott ember kiáltásaira nem nekünk kell odafigyelni, és nem kell kiigazítanunk ezeket a szavakat. Hadd maradjon ott a levegőben és az ő lelkében is, ugyanúgy, mint a választott népnek a pusztai vándorlás alatt, ahol képtelenségeket mondtak. Azért hoztatok ide minket, hogy a pusztában megöljetek, vagy a gyerekeinket tönkretegyétek. Nem irigyeljük Mózest és Áront, akik ezt sokszor végighallgatták. Nem tehettek, nem ők dugták el a vizet, a mannát és a húst és a többit, ami miatt kiáltoztak és nyafogtak a szentséges elődök. Igen, a nagy megpróbáltatások ideje arra is jó, hogy olyan egészen őszinték legyünk szívünk mélyéig, és kibudjanjon belőlünk az is, hogy mintha Isten nem törődne velünk, sorsunkra hagyott ő volna. Jézus nem reagál erre ott akkor, hanem ha kiderül abból, amit mond és tesz, hogy hatalma van az elemek felett. Sokan vannak, akik szeretnék, ha ez lenne ennek a történetnek, ennek az evangéliumi szakasznak a magja, hogy valaki hozzánk hasonló emberi testben, történetben, korlátozottságok közepette, hogyan is bír akkora erővel, hogy a szelet, amiről Jézus Nikodémusnak azt mondja, hogy a szél fúj, ahová akar, ahová akar. Hallod ugyan a hangját, érzékeled a hatását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Azt csinálja, amit akar. Az ember néha befoghatja az áram termelő turbinájának a lapátjába, régebben a szélmalomba, vitorlába, hasznosíthatja az erejét, de ha gondol egyet, a szél is megfordul, nincs mit csinálni, tekeretjük utána a vitorlát, vagy esetleg a turbinának a lapátjait, ha azok elmozgathatók, de a szél eláll, nem lehet rávenni, hogy újra fújjon. A szél szuverén, Isten munkájára, Isten ember által kikényszeríthetetlen, befolyásolhatatlan munkájára céloz Jézusot Nikodémusnak is. Ez a második kérdésük a végén majd a tanítványoknak, hogy kicsoda ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. De elég nekünk ebből a kérdésből az első két szót megjegyezni, mert talán a vihar is ezért tört ki, hogy felvethessük a kérdést, hogy kicsoda ez? Vajon tudjuk-e, hogy ki ő? Amit eddig megismertünk, és ahogy eddig hasznunkra volt, én is durván fogalmazok, abba beleillette az, hogy elvitt bennünket egy ilyen próbatételekkel teli útra, csalódást okozott nekünk, kitett minket a veszélynek. És így a végén már a csend után kicsit pironkodva, megszégyenülve vetjük fel a kérdést, hogy ki ez. Eddig nem tudtuk, eddig hiányzott belőlünk ez a tapasztalat. És az a képessége, hogy lecsendesíti a viharokat. Azt mondom, hogy amit nagyobbnak gondolunk a fizika világában, lecsendesíteni a szelet, a vihart, az a kisebbik, ami lelkünkben lévő viharokat, ami kételjeink között való hánykolódásainkat sokkal nehezebb megoldani. Itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést, kicsoda ő, nem kéne felkeltenünk, szólni neki, Uram, ne engedd, hogy elvesszünk, mert mi nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Ha te nem törődsz velünk, mi hiába törődünk, mert mi törődünk önmagunkkal, de ez kevés ahhoz, hogy megmeneküljünk. A te törődésed, a te akaratod kell. Ilyen teli találat, amikor az egyik poklos, akit Jézus megkérdez, hogy mit akar tőle, azt feleli, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Én hiába akarom, én csak szólhatok neked. Én vágyhatom rá. Én meg tudom fogalmazni a kiszolgáltatottságomat, de a te akaratod kell ahhoz. Milyen szép a költő megfogalmazása, akarom, hogy hitedet akarja. Nem tudok magamba hitet plántálni, de meg tudlak téged szólítani, és meg tudom vallani azt, hogy erről az oldaladról nem ismertelek, és neked van egyedül akaratod és hatalmad arra, hogy lecsendesítsd életem nagy viharait. És most halljuk végül Jézus kérdését. Nekünk csak döbbenetünk van, és kérdésünk van a csoda után is, és pláne előtte. De mik az ő kérdései? Két kérdés ez. Miért vagytok ilyen félénkek? Ez az egyik. Miért ilyen negatív a dologhoz való hozzáállásotok, mondjuk ezt mai szóval? Miért nem mertek nagyobb bizalommal nekiindulni a kockázatos útnak? Igen, kockázatos. Jézus tanítványának lenni is kockázatos, néha életveszélyes. Az egész élet életveszélyes. Mégis milyen jó, hogy ennek ellenére itt lehetünk, és végighajókázhatunk a túlsó partig. És a másik kérdés, hogy hogy van, hogy nincsen hitetek? Miért nem a bizalom irányából közelítetek? Miért mondjátok, hogy úgysem lesz semmi jó, úgysem jöhet jobb? Bizony, az elemek azt teszik, amit akarnak, tombolnak, ki vagyunk szolgáltatva különböző levegőbeli láthatatlan hatalmasságoknak, melyek úgy sodornak bennünket, mint a szél a pejvát. A magot nem tudja a szél elsodorni. Jó, van olyan erős szél is, de a mag megtisztítása is éppen szélben történik. Egyik sógorom, mezőgazdasági gépészmérnök, és egész életén át azt a találmányát mesélgette, aminekben ez a nagy ötlet, hogy úgy engedik át a magot, ősi ötlet, csak régen lapáttal csinálták, és nem géppel feldobták a levegőbe a magot, a folyvállal összekeveredett magot, és közben átfújt rajta a szél, és kifújta belőle a pejvát. Kell a szél. Kellenek ezek a próbák. Mindenfélét kiáltoztunk közben. De olyan jó lenne, ha ebben a nagy csendben, ami a próbatétel után van, komolyan vennénk végre Jézus kérdéseit. Miért vagytok félénkek? Miért nem tudtok bízni abban, hogy elérjük mi mindannyian, és a többi hajó is, amiben esetleg nem ül benne testileg a Krisztus, el fogjuk érni a túlsó partot, úgy legyen. Amen. A 32. dicséret első versét énekeljük. Thank you.